Még ebben az évben szerettem volna hozni nektek egy esetet, hiszen várakozásaimon felül igen hamar elkezdett kialakulni egy hallgatóság, akik kíváncsiak az általam bemutatott rejtélyes, lezáratlan, sokkoló aktákra. És nem is egyet hoztam, hanem mindjárt kettőt is. Ha szeretnél értesülni a legújabb feltöltésekről, illetve szeretnéd támogatni a csatorna működését, kérlek lájkold ezt a videót. Iratkozz fel a csatornára és értékeld a komment szekcióban, ahol a véleményeiteket, kérdéseiteket is várom a témával kapcsolatban. Továbbra is fontosnak tartom, hogy ne elnagyoltan, zanzásítottan, minden háttér és kontextus nélkül számoljak be ilyen és ehhez hasonló esetekről. Mert ne felejtsük el, hogy ezek nem fiktív történetek, ezek tragédiák, amelyeknek emberek, így vagy úgy, de az áldozatai. Viszont szem előtt tartom azt is, hogy nem mindenkinek van ideje egy-egy esetet fél órában, 40 percben végighallgatni. Így olyan ügyeket is be fogok mutatni, amiről túl sok apró részlet nem áll rendelkezésre, így rövidebb lélegzetvételű videókba belefér egy, vagy akár több eset is. Úgy, hogy a tőlem megszokott módon nem csak magát a sajnálatos eseményt, hanem elszenvedőjének hátterét, környezetét is igyekszem hitelesen ismertetni. Természetesen a nyomozással, az azt megelőző és követő eseményekkel, felmerült teóriákkal egyetem. ...2019. szeptember 15-én, mindössze 5 nappal születésnapja előtt, a 14 éves Alicia Cristina Navarro a késő esti vagy hajnali órákban tollat és papírt ragadott. Írt egy rövid üzenetet a még javában alvó családtagjainak, majd magához vette a telefonját, valamint laptopját, és elhagyta a házat. Azóta pedig senki sem hallott felőle semmit. Eltűnt. Alicia az édesanyjával Jessica Nunez-zel és nevelőapjával Ivánnal, valamint öccsével és kisugával élt az arizóniai Glendale városában lévő otthonukban, szeretetben és békességben. Az édesanyja úgy jellemezte lányát, hogy rendkívül kedves, szeretnivaló teremtés és nagyon ragaszkodott családjához, imádta őt és a mostoha apját, valamint testvéreit. Alicia pedig saját magát úgy írta le, hogy introvertált, kocka és szégyellős. A lánynál autizmus diagnosztizáltak, amire rendszeresen gyógyszert kellett szednie. Alicianak nem sok barátja volt, akikkel idejét tölthette, viszont az ismerkedés sokkal jobban ment neki az interneten, ezért rendszeresen megfordult különböző játékfórumokon, mint például amilyen a Minecraft szerver, és a szintén gyakran gamerek által használt közösségi média, a Discord. Nyilván Alicia autizmusa is szerepet játszott ebben, de azért az általánosságban elmondható, hogy manapság eléggé előtérbe került az online jelenlét, az online kapcsolattartás, amelynek természetesen megvannak a maga hátrányai, de előnyei is. Az egyik ilyen előny, amit ezen a példán keresztül is láthatunk, hogy akinek a való életben nehezebben megy a szociális kapcsolatok kialakítása, fenntartása, annak könnyebb lehet ugyanezt az interneten megtenni. És gondoljunk csak vissza a karantén időszakára, ami azért nem volt olyan rég. Ha nem lett volna ilyen elterjedt az online kommunikáció, sokan, sokkal nagyobb elszigeteltséggel találták volna szemben magukat, mint egyébként. Tehát figyelembe véve Alicia korát, akkor sem lenne meglepő, hogy online barátai voltak, ha nem tudnánk, hogy autista volt. Viszont az autizmus spektrumzavar jellemzői a való életben jól megfigyelhetőek voltak Alicián. De miben is nyilvánult ez meg? Alicia akkor érezte jól magát, ha minden a megszokott rendben, az ő kis rutinja szerint történt, és ha valami miatt a mindennapi tevékenységei kizökkentek a megszokott ritmusukból, nyugtalanná vált. Rendszerint ugyanazokat az ételeket ette, ugyanazokat a zenéket hallgatta, szinte kivétel nélkül hosszújú felsőket viselt, annak ellenére is, hogy Arizonára leginkább a rekkenő hőség jellemző az időjárás tekintve. Aliciát így ismerték, így szokták meg, és így szerették. De a viselkedése furcsa mód megváltozott az eltűnését megelőző hónapokban. Hirtelen érdeklődni kezdett a képregényekért, a klasszikus rockzenéért és a különféle fitness termékekért, étrendkiegészítőkért, mint például a fehérjepor. Ez a viselkedés teljesen szemben állt azzal, ahogyan Alicia életének addigi 14 éve alatt viselkedett. Ezen különös viselkedés hátterében a középiskola miatt ránehéződő nyomást sejtette édesanyja. Egy nappal eltűnése előtt, szeptember 14-én idegesnek érezte magát Alicia, mintha valami miatt aggódott volna, és arra kérte édesanyját, hadd maradjon otthon. Végül Jessica engedett ennek a kérésnek, és elmentek együtt a McDonald'sba, majd kiszedették a szemöldöküket, és mielőtt hazatértek volna, még beugrottak egy csokoládéboltba is. Este Alicia szokás szerint sokáig fennmaradt, és online játszott. Éjfél és egy óra között jött ki a szobájából, magához vett egy üveg vizet, édesanyjának, aki még fent volt, mert férjét várta, elmondta, hogy mennyire szereti, majd visszament a szobájába. Később, valószínűleg, amikor a család többi tagja már nyugovóra tért, az alábbi üzenetet írta édesanyja számára. Elszöktem. Esküszöm, vissza fogok jönni. Sajnálom. Alicia. Reggel 7 óra körül Alicia édesanyja, Jessica Nunez arra lett figyelmes, hogy a hátsó ajtó tárva nyitva áll. Amikor kinézett az udvarra, két széket látott a kerítés előtt. Azonnal lánya szobája felé vette az irányt, mert arra gondolt, hogy Alicia a székek segítségével mászott át a kerítésen, és megszökött. Ez a feltételezése bizonyosságot nyert, amikor az ajtót kitárva lánya hűlt helyét találta a szobájában. Nem habozott, azonnal hívta a rendőrséget és tájékoztatta a hatóságokat lánya eltűnéséről, és természetesen autizmusáról is. Másnap Alicia még mindig nem került elő, ezért a rendőrség az egész államra vonatkozóan kiadta az úgynevezett ezüstriasztást, amit az olyan sérülékeny csoportba tartozó fiatalok eltűnése esetén tesznek meg, mint amilyen Alicia is. A nyomozás során átfésülték Alicia szobáját, és arra jutottak, hogy a lány magával vitte a laptopját, mobiltelefonját, dezodorját és még néhány képregényt is. Viszont abból, hogy az elektronikus eszközök közül egyikhez sem vitt töltőt, arra következtettek, hogy a lány úgy tervezte, rövidesen visszajön, bárhová is ment. Alicia utoljára egy barátja látta, a valamivel kevesebb, mint 2,5 kilométerre lévő La Pradera Parkban, szeptember 19-én délután. Jessica saját maga ment el a parkba, abban bízva valami nyomra bukkan, ami elvezetheti lányához. Később egy másik szemtanú megerősítette ezt az információt, és azt mondta, hogy egy, az Alicia személy leírásával megegyező külsejű fiatal lány egy afroamerikai férfival beszélgetett, akinek tetoválások voltak a karjain, nyakán, de még az arcán is. Azt gondolnánk, hogy ezek azért elég egyedi és különleges ismertetőjegyek ahhoz, hogy utána menve ennek a nyomnak a férfira bukkanjanak. De ez nem így volt. Vagy ha mégis, arra vonatkozóan nem találtam információt. Az FBI már igen hamar bevonta magát a nyomozásba, de nem sok minden akadt, amin elindulhattak volna. Amikor pedig valami nyom kezdett kirajzolódni a hatóságok előtt, hamar zátonyra futottak vele. Az Alicia-éhoz hasonló eltűnések pedig nem fordultak elő a környéken, sem a parkban, ahol utoljára látták, így egyedi esetnek tekintették. Ezen felül Alicia közösségi média profiljain semmi mozgás nem volt megfigyelhető, és azóta sem. Alicia édesanyja szerint egy olyan ragadozó áldozata lehetett, aki az interneten lépett kapcsolatba lányával, és később elcsalta, majd magával vitte. De hogy mi az igazság, mi történt Alicia-val azon az éjszakán, egyelőre senki más nem tudhatja, mint Alicia, és esetleg az, akinek révén nyoma veszett a fiatal lánynak. Alicia eltűnése a mai napig lezáratlan. 2019. szeptember 15-én veszett nyoma. Alicia szeme és haja barna, fogszabályzót viselt, bal kéz fején heg van, autizmusa miatt rendkívül rutinkövető magatartás jellemzi. Fehér felsőt és fehér farmerszoknyát viselt, valamint fehér Vans cipőt. Alacsony termete miatt fiatalabbnak tűnhet koránál, ami ma 2022 végén 17 évet jelent. Most pedig egy eltűnését megelőző képet, valamint egy mesterségesen öregített képet láthattok róla. A pörgős Elén 1996. szeptember 24-én született. Életét a művészetek járták át, különös tekintettel a színészetre. Szülei elváltak, és ő édesanyjával maradt, Susannel. A kaliforniai La Crescentában éltek, Los Angeles-től északra. Ott a Crescenta Valley középiskolába járt, és igazán széles baráti körrel rendelkezett. A középiskola elvégzése után Elén a Los Angeles-i Pierce College-ba járt, ahonnan épp eltűnése előtt bukott ki, és ha az nem lett volna elég trauma az életében, még az éttermi állását is elvesztette. Elaine feltörekvő színésznő volt, szerette a költészetet, a művészetet és a musicalekért is rajongott. Mielőtt eltűnt, számos tévéműsorban és filmben alakított kisebb szerepeket. Ennek révén nézők ezrei, milliói láthatták képernyőn olyan műsorokban, mint például a Vészhelyzet és a Született feleségek, csak hogy a legismertebb, Hazánkban is sugárzott sorozatokat említsem. Egy bájos, szép fiatal nő lévén bizonyára számos udvarlója akadt, és közülük is egy Divine Compere nevű férfi volt a legszerencsésebb, hiszen elnyerte Elaine szívét. Egy párt alkottak. Divine egy sikeres hollywoodi üzletember, Shakim Compere fia. Kaliforniában éltek, Calabasasban egy zárt közösségben. 2017. január 27-én 22 óra körül Elaine SMS-t küldött anyjának, mielőtt beült volna egy Uberbe. Épp moziba indult barátjával, hogy megnézzenek egy filmet. Hajnali egy óra körül tértek vissza a férfi otthonába is, mivel igen későre járt már az idő, maradt éjszakára is. Ezt a kocsi felhajtót figyelő biztonsági kamera felvételei megerősítették. Dave elmondta a rendőrségnek, hogy hajnal négy körül Elaine pánikrohamra ébredt, remegett és furcsán viselkedett. Azt mondta a rendőröknek, hogy megpróbálta megnyugtatni és meggyőzni, hogy maradjon, de Elaine hajthatatlan volt. Menni akart, így felöltözött és körülbelül két órával később, reggel 6 óra 5 perckor elment. A biztonsági kamera felvételein semmi szokatlant nem vettek észre. Elaine az autójához sétált, beült, majd elhajtott. És ezt követően a biztonsági kamera rendszere leállította a felvételt. Azok a biztonsági kamerák, amelyek csak a járművek rendszámát rögzítette, pedig azt mutatták, hogy Elaine autója 7 óra 14 perckor hagyta el a lakóparkot. A rendőrség később azt állította, hogy a kamerák valószínűleg nem frissültek az óraátállítással, ami azt jelenti, hogy reggel 6 óra 14 lehetett ekkor. Bár ezt soha nem erősítették meg. De még ha 6 óra 14 volt is, ez még mindig körülbelül 9 perces időkülönbséget jelent. Az út a barátja házától addig a kameráig csak néhány percig tartott. Sokan, köztük néhány nyomozóval úgy vélik, hogy ez az időkülönbség gyanúsan hosszú. Egy ideig ez a videó volt az utolsó ismert megfigyelés Elaine-ről. Aztán a Pacific Coast Highway egyik benzinkútjáról készült felvétel látott napvilágot, amelyen állítólag Elaine autója látható, amint visszakanyarodik. A következő két napban a lány nem válaszolt az anyja és barátja SMS-eire, telefonhívásaira sem. Édesanyja megpróbálta felhívni a Glendale-i rendőrséget, mivel ezt szokatlannak találta. Állítása szerint soha nem fordult elő azelőtt olyan, hogy ne válaszolt volna hívásaira és üzeneteire. Mivel Elaine felnőtt volt, a rendőrség azt feltételezte, hogy egyszerűen nem akar beszélni senkivel, ezért eltűnt egy időre, vagy elszökött, hogy új életet kezdjen. Jessica-nak annyit mondtak, hogy másnap hívja fel őket újra, ha addig lánya nem jelentkezne. Ennek okán hivatalosan csak január 30-án, hétfőn minősítették eltűnésnek az esetet. A rendőrség kihallgatta Elaine barátját, Divet, aki rendkívül együttműködőnek bizonyult, így a nyomozók kizárták, mint lehetséges gyanúsítottat. Elaine anyja, Susan ezt nem fogadta kitörő örömmel. Sokkal inkább szerette volna, ha a rendőrség igenis számításba veszi, hogy valami köze lehetett akár lánya eltűnéséhez a férfinak. De a rendőrség ennek ellenére nem tartotta indokoltnak a házkutatást, így ez nem is történt meg. 2017. február 2-án, 5 nappal azután, hogy Elaine eltűnt, a rendőrök a szénszürke 2015-ös Honda Civicjét a Pacific Coast Highway-en találták, a malibui Carroll Canyon Roadtól délre. Ez a helyi nevén Sötét Kanyon, körülbelül 45 kilométerre, vagyis nagyjából 45 perces autóútra van barátja, Dave házától. Autójában megtalálták az összes személyes tárgyát, beleértve a hátizsákját, laptopját, kulcsait, mobiltelefonját és személyigazolványát. A jármű indító kulcsai a gyújtáskapcsolóban voltak, az akkumulátor lemerült, az ajtók pedig nyitva voltak. Miután megtalálták az autót, a rendőrség megkezdte a nyomozást. Nem volt nyoma dulakodásnak, vérnyomokat pedig nem találtak sem az autóban, sem annak közvetlen környezetében, ezért a nyomozók arra következtetésre jutottak, hogy Elaine önként hagyta el a kocsiját. Számos egységet bevetettek annak érdekében, hogy felkutassák az eltűnt nőt, de sem a drónos, sem a keresőkutyás csapatok, de még a búvárok sem találtak semmit. Elaine nyom nélkül tűnt el. Mint a legtöbb hasonló esetben, a hatóságok következő elmélete az volt, hogy Elaine esetleg öngyilkosságot követhetett el, de ennek lehetőségét a családja határozottan visszautasította. Elaine édesanyja 500 ezer dolláros, azaz jelenlegi árfolyamon közel 190 millió forintos jutalmat ajánlott fel a lányával kapcsolatos információkért cserébe, de az ajánlat Elén 21. születésnapján érvényét vesztette, és ez idő alatt egyetlen használható nyom sem került elő. Mivel a rendőrség nem volt hajlandó átkutatni lánya barátja, Div házát, és azt mondták, biztosan csak magányra van szüksége, vagy elszökött, hogy talán csak új életet akart kezdeni, ezért tűnt el. Aztán miután ez az elmélet megbukott, az öngyilkosság lehetőségével álltak elő. Susan Elén édesanyja úgy gondolta, hogy itt az ideje a saját kezébe vennie lánya eltűnésének az ügyét, így felbérelt egy magánnyomozót, Jaden Brentet. A magánnyomozó munkához is látott rögvest, és olyan eredményekre jutott, amelyek ismeretében kizártnak tartotta, hogy Elén öngyilkosságot követett volna el. Sokkal inkább azt tartotta a legvalószínűbbnek, hogy a fiatal színésznő bűncselekmény áldozata lett. Természetesen nyomozásának részleteit a nyomozóhatóság elé tárta, akik elutasították, mint egy meg nem erősített elméletet. Ugyan a rendőrség sem zárta ki annak lehetőségét, hogy valóban idegenkezűség állhat Elén eltűnése mögött, de a bizonyítékok hiányában ezt nem jelenthették ki. Hogy a lehetséges elméletet, miszerint Elént elrabolták vagy meggyilkolták, elvessék vagy megerősítsék, nem tudni. A család viszont nem adta fel a reményt, és a mai napig dolgoznak azon, hogy egyszer kiderüljön, mi történt az ígéretes karrier elején járó Elénnel. Anyja 140 000 dollár jutalmat ígért annak, aki bármi olyan információval tud szolgálni, ami közelebb viszi őket lánya eltűnése rejtélyének megoldásához. Létrehoztak egy Facebook oldalt is, Help Find Elén Park címmel, amelyet folyamatosan olyan információkkal frissítenek, amelyek Elén esetével és más eltűnt személyekkel kapcsolatosak. A család továbbra is úgy gondolja, hogy a fiatal színésznő bűncselekmény áldozata lett. Elén esete 2021-ben nagyobb figyelmet kapott, amikor a To Live and Die in Los Angeles megtörtént bűnesetekkel foglalkozó podcastje, valamint az Investigation Discovery is feldolgozta az esetet. De újabb információ ennek nyomán sem jutott el a szerettüket kereső családhoz. Több elmélet is született azzal kapcsolatban, hogy végül is mi történhetett Elénnel. Az első számú elmélet az, amit a rendőrség és sokan mások egyaránt hisznek. Tragikus módon Elén vetett véget saját életének. Köztudott volt róla, hogy olykor a depresszió hullámai összecsaptak fölötte, és épp eltűnésének környékén kellett abba hagynia egyetemi tanulmányait, és rúgták ki még a munkahelyéről is. És lehet, miután a barátja által említett pánikroham után elhagyta annak otthonát, és autóba ült, épp ilyen negatív gondolatok kavarogtak a fejében, és elkeseredettségében nem látott más kiutat, mint eldobni a saját életét. Ezen elmélet hívei úgy vélik, hogy Elén Malibuba tartott, hogy kocsikázzon egy kicsit és kiszelőztesse a fejét, amikor végül arra a döntésre jutott, hogy itt az ideje, hogy véget vessen életének. Ezt abból gondolják, hogy Elén nem ritkán ment Malibuba egyedül vagy épp a barátaival, amikor arra volt szüksége, hogy kicsit kiszakadjon a hétköznapjaiból, megnyugodjon és maga mögött hagyja gondjait. Így ez egy biztonságos hely lehetett számára. A második elmélet szerint elrabolták. Miután elhagyta a barátja házát és lehajtott a Pacific Coast Highway-en, vezetés közben újabb pánikrohamot kapott, ezért félreállt. Vagy nem is volt pánikroham, csak egyszerűen meg akart állni, hogy kiszellőztesse a fejét. Aztán, amikor az óceán szemlélve és a morajlását hallgatva igyekezett zaklatott idegeit megnyugtatni, valaki meglátta. Valaki, akit a rossz szándék vezérelt. Valaki, aki elrabolta. Ezzel az elmélettel az egyik probléma, hogy hiába volt nagyon korán, azaz autópálya rendkívül forgalmas volt már ekkor is, ezért kizárt, hogy ne vette volna valaki észre, hogy elrabolnak egy fiatal nőt. Írták a forrásokban, de azért én itt még hozzátenném, hogy előfordult már a történelemben néhányszor, hogy többen láttak egy bűncselekményt, egy balesetet, vagy egy bajba jutott embert, mégsem tettek semmit. Sőt, minél többen vannak, annál kevésbé érzi úgy az egyén, hogy tennie kellene valamit. Megoszlik a felelősség, ezáltal csökken az erkölcsi kontroll. Miért én? Biztos látta más is. Valaki csak hívja a rendőrséget. Gondolja egy, gondolja kettő, gondolja mindenki, végül pedig senki sem hívja. De ez már egy másik téma. Viszont akit érdekel ennek pszichológiája, az keressen rá a járókelő effektusra. Az utolsó elmélet szerint barátja Div állhat Elén eltűnése mögött. Mindezt arra alapozva, hogy a rendőrség túlságosan hamar tisztázta minden gyanú alól, és a kamera felvételeinek tanúsága szerint több idő telt el a nő távozásáig, mint amennyire szükség lett volna. De ezek csak találgatások, és én nem szeretnék lehetséges forgatókönyveket kreálni, megalapozatlanul, ezért nem is részletezem tovább. Hogy mi történt Elén Parkkal 2017. január 28-án, rejtély. Talán egyszer kiderül, de addig is várom véleményeiteket. Szerintetek mi történhetett a két ismertetett eltűnés sajnálatos áldozataival?